egységben, mindörökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja. Nelkit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
Könyörögjünk. Istenünk, aki fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszönt önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Jézus nem csak önmagáért támad fel, hanem értünk is, hogy megváltsa mindazt a boldogságot, mely életünkben beteljesületlen maradt. A hit kiűzi a félelmet, Krisztus feltámadása pedig eltávolítja a szomorúságot, mint a követ a sírról, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Wekker néven saját fejlesztésű online rendszerrel segíti hallgatóit az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Egerben, tájékoztatta az intézmény a távirati irodát. A gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastruktúrális és készségfejlesztését célzó projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg. Összköltsége 2,1 milliárd forint, írták. A rendszer három szinten is lehetőséget nyújt a hallgatóknak az egyszerű, közvetlen és jól követhető segítségkérésre. Egyfelől kapcsolatba léphetnek társaikkal tantárgyi, tematikai fórumokon, másfelől az oktatókkal tanulmányi ügyekben, de közvetlenül az egy-egy probléma miatt eljáró ügyintézővel is kommunikálhatnak a rendszer segítségével. Az asztali számítógépen, tabletteken és mobiltelefonokon is működő Wekkernek köszönhetően a hallgatók megkapják az egyetem, az adott kar és intézet híreit, valamint sok más információt is. Az online felület fontos eleme az órarend és a naptár, a szolgáltatás révén láthatók az egyetem hivatalos eseményei is. Népszerű szolgáltatás az útvonal tervező, a rendszer fontos részét képezi a szabadidős és sportolási lehetőségek, valamint a közösségi programok összegyűjtése, de a hallgatók ösztöndíjakról, támogatásokról és munkahelyekről is tájékozódhatnak itt, áll az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem közleményében. A közösségépítés és annak egyben tartása az élet egyik legnehezebb feladata, mondta Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Hernádvícsen a Szent György ház átadásán. Hozzátette, a közösség megtartása és egyben tartása a mindennapi problémákkal és konfliktusokkal az egyik legnehezebb emberi munka, de annak gyümölcseként a gyermekvédelemben dolgozók átformálhatnak egy-egy életet. Fülöp Attila úgy fogalmazott, amikor a Miskolci Egyházmegye úgy döntött, Hernádvécsén is csatlakozik a felzárkózó települések programjához, azzal a legnehezebb közösségek felemelkedését és a helyiek jövőjét segíti. Hangsúlyozta, az átadott közösségi ház is azt mutatja, hogy akkor lehet sikeres gyermekvédelmet építeni, ha azt közelebb tudják vinni az emberekhez. Az államtitkár közölte, minél több a hernádvécseihez hasonló közösségi ház van, és minél több ember ismeri meg, mi van a gyermekvédelemben, annál nagyobb az esély arra, hogy az ott dolgozók a nap végén sikeres munkát tudhatnak magukénak. Alakszai Zoltán főispán köszöntőjében rámutatott arra, minden területnek, településnek akkor van jövője, ha vannak működő közösségei, amelyek megfelelő értékek alapján szerveződnek és élővé válnak. A köszöntők előtt Orosz Atanász görögkatolikus püspök felszentelte a görögkatolikus egyház fenntartásában működő Szent György házat. A Miskolci Egyházmegye tájékoztatása szerint az intézményt közösségi tér kialakítása és a Karitász felzárkózó tevékenysége érdekében csaknem 60 millió forint felhasználásával újították meg. 100 éve alakult meg a görögkatolikus miskolci apostoli exarchátus, amit a jogutód Miskolci Egyházmegye egész éves programsorozattal ünnepel. A jeles évfordulóra az egyházmegye ünnepi zarándoklattal, egyházmegyei gyűléssel és színházi előadással készül. A programokról Orosz Atanász püspökatyát hallják.
A Miskolci Egyházmegye centenáriuma ez év júniusában következik be. Tehát ami eddig zajlott, az inkább előkészítő volt. Tavaly volt már egy zarándoklat Rómába, és voltak olyan lelki gyakorlatos programjaink, amelyekkel magunkat készítgettük elő erre a jubileumi ünneplésre, de a következő hetekben még intenzívebben imádkozunk egymásért, az egyházmegyéért, és hamarosan a fényes hét péntekjén egy kulturális rendezvényen találkozunk szinte minden egyházközség küldötteivel, sőt az innen elszármazott papokkal és családjukkal is a Művészetek Házában. A húsvét utáni péntek délután 4 órától lesz egy olyan hangverseny, amelyben a húsvét szépségét élhetjük át újra. Aztán a következő hónapban újabb lelki találkozókon, lelki gyakorlatos, lelki napokon készülünk, és június 1-én lesz az az ünnepi zarándoklat Mária Pócsra, amelyet ennek a centenáriumnak a fő eseményeként tervezünk és valósítunk majd meg. Június 2. felében pedig 25-én és 26-án egyházmegyei gyűlést tartunk, úgy, ahogy azt a kódex megköveteli, és ahogyan a jelen helyzetben a Miskolci Egyházmegye ezt képes megvalósítani. A következő olyan kulturális programunk, amely inkább fiataloknak szól, az Akropolis színpadán, Miskolc Tapolcán lesz, és ennek a fiatalok számára szervezett rendezvénynek az időpontja június 13-a lesz. Július hónap 2. felében a Felvidékre zarándoklunk együtt, különösen is az Eperjesi Székesegyházba, ahonnan a 100 évvel ezelőtt kialakított egyházkormányzati egység eredezett, és meglátogatunk több olyan zarándok helyet, több olyan templomot is, amely kapcsolatban állt az akkori ősi közösségeinkkel. Július végén pedig a minisztrán zarándoklatot tervezzük a centenárium jegyében megvalósítani Róma örökvárosa felé. Szeptember 19-től szervezünk kiállítást a Miskolci Múzeumban, és a Herman Otto Múzeumnak két kiállító termét fogjuk megtölteni egyházmegyénk szakrális tárgyaival, a kiállítási anyagunkkal szeptember közepétől a jövő év elejéig, februárig.
Az egyházmegyei gyűlésre honnan várnak vendégeket?
A gyűlés az nekünk, az egyházmegyének az eseménye, tehát csak azok vehetnek részt rajta, akiket kinevezésemmel már 4 hónappal ezelőtt erre felkészítettünk, hiszen egy nagyon komoly munka fog folyni az egyházmegyei gyűlés keretében, ahogyan más egyházmegyék zsinatán zajlott néhány évvel ezelőtt különböző latin egyházmegyékben. Ez egy rövid egyházmegyei gyűlés, de intenzívnek tervezzük, ezért a kisebb csoportok már előzőleg is készülnek a tematikával, amelyen dolgoznunk kell. A kezdő szent liturgiát a Székesegyházban azt mindenki számára nyitottnak hirdetjük. Június 25-én reggel 9 órakor lesz ez a koncelebrált liturgia, de azután 11 órától már zárt ajtók mögött zajlik az egyházmegyei gyűlés.
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek címmel zenés irodalmi estet rendez a Lajosvárosi Keresztény Kultúrájáért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Köre április 5-én pénteken 18 órától a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt. Közreműködnek Simorjai Emese színművész és Révész Ágnes énekművész. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az erdőtelki templomban a Csillag születik egykori győztese Mészáros János Elek énekművészet koncertet április 5-én szombaton 17 órától. Az esemény ingyenes, és mindenkit szeretettel várnak. Az irgalmasság zarándoklatot minden évben Mátra Verebély Szentkúton, az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtti szombaton, az idén április 6-án tartják. Ez egy sajátos egri egyházmegyés kezdeményezés, a korábbi irgalmasság konferenciája helyett. A program 9 órakor az zarándokok fogadásával és szentmisével kezdődik. 10 órakor katekézis lesz, melyet Szabó József egykori spirituális, diósgyőri plébános tart. 11 órakor lesz az ünnepi szentmise körmenettel. A szentmisét Csizmadia István az egri bazilika plébánosa mutatja be. Délután 2 órakor szentségimádás kezdődik, majd az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák el. Az irgalmasság vasárnapján, április 7-én Sátoraljaújhelyen a Szent István király római katolikus főplébánia templomban 13 óra 30 perckor kezdődik az Isteni Irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljaújhelyi főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás közös szervezésében. A program rózsafüzér, dicsőítés, 15 órakor az irgalmasság imái, utána tanítás, szentségimádás, elmélkedés, és 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét bemutatja és előtte elmélkedést tart Bőr Roland, nagykaposi esperes plébános atya. Az ünnepi tanítás Varró Istvántól, az Elizeus szolgálócsoport vezetőjétől lesz hallható. A szervezők kérik, hogy az Isteni Irgalmasság vasárnapjára, nagy péntektől az Isteni Irgalmasság 9-ének imádkozásával készüljenek a résztvevők. Rózsafüzér imádságot szervez az Egri Fertájmesteri Testület 2024. április 8-án, hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből, Eger belvárosában, a Dobótéren 18 órától. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Először 2022-ben hívták közös imára a város és környéke lakóit a közösség tagjai. Akkor több száz ember gyűlt össze. Bíznak benne, hogy ebben az esztendőben is sikerül minél többeket megszólítani az imádságos szándékokkal. A Rózsafüzér imádságot a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája közvetíti. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a Csíksomlyói búcsúba 2024. május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége kb. 25 000 forint per fő. a 4 nap per 3 éjszaka falusi vendéglátással Kápolnásfalun kb. 120 euró per fő. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A Miskolci Versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A versenyre a jelentkezési határidő május 12. Az elődöntő május 24-én pénteken 14 órától lesz a Miskolci Tudomány és Technika Házában. A döntő és a gála szeptember 21-én az Árszakra Fesztivál keretén belül lesz. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében, Turmezei Erzsébet, ahol Ránk Jézus vár című műve, valamint egy szabadon választott vers az öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni a versbarátok köre e-mail címen lehet, versalapkukac@gmail.com e-mail címen. A versenyre 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak határon innen és határon túlról is. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon tájékozódhatnak. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja!
Reklám. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közleműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
2024. április 8-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Megjelent az új ember ünnepi dupla száma, a tartalomból. Ma mindenek betelnek világossággal, Kocsis Fülöp metropolita gondolatai. Isten szerető hitünk adhat nekünk gyógyulást. Beszélgetés Janka Ferenc teológus ikonfestővel. Éledjen újra a természettel való kapcsolatunk is. Tanácsok Szilvács Kuzsolt táj- és kertépítésztől, környezetjogásztól, az esztergomi budapesti főegyházmegye teremtésvédelmi referensétől. Mindig hittem a kutatásomban. Beszélgetés Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tópartján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, vagyis Iker, továbbá a Galileai Kánából való Nátánael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték, kimentek és párkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket, fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták kihúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez. Az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Péter visszament, és a partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek. A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik. Ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Miért ijedtetek meg, és miért támad kételj a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat. Én vagyok. A feltámadott teljességgel azonos azzal a Jézussal, aki Betlehemben született, Názáretben nevelkedett, József mesterségét gyakorolta, majd szóval és tettel hirdette Isten országának örömhírét, s akit elfogtak, halálra ítéltek és keresztre feszítettek. Ez az azonosság keresztény hitünk sarkalatos pontja. Ha a feltámadott és megdicsőült Krisztus csak a fejünkben él, ha csak az apostolok hitében támad föl, akkor a belévetett hitnek semmi értelme sincs. Jézus maga is érezteti ezt, amikor sebb helyeit mint egy azonosító jelként felmutatja dicsőséges testén. Nézzétek meg kezemet és lábamat, és Tamásnak. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ugyanaz vagyok, akit keresztre feszítettek, és meghalt. Mindazonáltal Jézus többet tesz ezzel a személy azonosságának igazolásánál. Kinyilatkoztatást ad arról, hogy testestül, lelkestül van jövünk. Nem csupán a lélek él tovább a halál után, hanem testünkre is megdicsőülés és örök élet vár a feltámadáskor. Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk a tanítványoknak mondott köszöntését is. Békesség nektek! Nem egyszerű üdvözlő formula ez, hanem a Szent Háromság közösségének az isteni életnek közlése. A krisztusi békesség ugyanis nem a lélek nyugalma, szélcsendje csupán, hanem a Szent Lélekben való átformálódás, végleges részesedés Isten nyugalmából. Jézus úgy tárja fel a ránk váró örökké valóság titkát, hogy egyben fényderít a múlt eseményeire, a próféta jövendőlésének értelmére is. Ez is a Szentlélek kiárasztásával történik, és ez a megvilágosítás végigvonul az egyház egész történelmén, valahányszor a Szentlélek sugallta írásokat a Szentlélek fényénél értelmezik. De még ez is kevés. Örök életünk, jövendő dicsőségünk zálogát, saját feltámadott testét kezünkbe is adja az Eukarisztiában. A tanítványok kedvéért evett, hogy eloszlassa félelmeiket, most viszont önmagát adja eledelül, hogy szorongásainkat végleg elvegye. Valahányszor magunkhoz vesszük őt a szent áldozásban, és az Eukarisztia anyagát mulandó testünk asszimilálja, lélekben ő hozzá hasonolunk. Lelkünk eltelik kegyelemmel, Isten életével, és a jövendő dicsőség zálogát nyerjük.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael a Káni Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď, ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal, dáte? A Ježiš sa ich opýtal, deti, máte nič? Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal, deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. On im povedal, spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi, to je Pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty. Nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 laktov a sieť s rybami ťahali so sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal, poďte jesť. A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si. Lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkov zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých vstania. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
O Petro palpa legélas, haj avri cirdas pej dolma učúro lemášenca, save šel haj pánžvárdes taj trín báre mášesas, basanaš indilas téle tela lende učúro. O Jézus a hardaslen, a venkhan, maskar lesi tjárde, honik natromájlas te pusel lesz tar konszan, hajke zsannas o rajszilo. Laszo Jézus a máro, haj daslen andaleste. Tumna kadevi másen, kadisza se trito pecipe, ke andao merime o prezsú vindi szárdaspe. O Jézus szikagyi laszlenge.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Johannes. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Zwilling Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprach in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Ferreri Szent Vince hitvalló. A nagy nyugati egyházszakadás idején volt kemény szavú, bűnbánat hirdető prédikátora fél Európának. Nemesi családból származott. 1357-ben született Spanyolországban, kora ifjúságától kezdve szívesen tanult, s még a szülői házban hozzáfogott a teológiához. De bölcsességét, amivel később sokak világossága lett, nem csak könyveiből és szorgalmas tanulmányaiból merítette, hanem még inkább korán kibontakozó lelki életéből. Bensőséges áhítattal tisztelte az Úr Jézus szenvedését, és gyermeki odaadással vonzódott a boldogságos Szűzmáriához. Ezt a bölcsességre vezető jól bevált utat ajánlotta később tanítványainak is ezekkel a szavakkal. Ha eredményesen akarsz tanulni, az áhítat legyen hűséges kísérője tanulmányaidnak, és a tudományt is lelked megszentelésére fordítsd. Mikor elfárad a lelked, kiszárad a szíved a tanulásban, térdelj a megfeszített lába elé, ott fölüdülhetsz. A tudomány a világosság atyának adománya, ne tartsd hát a saját tehetséged gyümölcsének. 17 éves korában Szentdomonkos rendjébe lépett, hogy itt az igaz hit harcosa legyen. Tanulmányait Barcelonában és Leridában folytatta. Ezek befejeztével elöljárói szülővárosába, Valenciába rendelték a Szentírás magyarázat tanárául. 3 évig nem olvasott más könyvet, mint a Szentírást. Tudta is kívülről az egészet. Itt kezdte meg szónoki működését. Nagy sikereket ért el. Lassanként messzibb vidékre hívták. Egyházi méltóságok figyelmét is fölkeltette az egyszerű szerzetes. Luna Péter bíboros, pápai követ egyidőre magával vitte Franciaországba. De ez az idő mindamellett nem annyira kifelé ható tevékenységnek, mint inkább a lelki érlelődésnek ideje. Belső kísértések, külső megpróbáltatások és rágalmak nem törik meg erejét. Szigorú önmegtagadása és álhatatossága, alázatossága és megbocsátó nagylelkűsége átsegítik a nehézségeken. Így jutott el igazi hivatásához. Nem sokkal Szentdomonkos rendjébe történt belépése után kezdődött a nyugati egyházszakadás. amikor a törvényes pápával szemben ellenpápát állítottak az elégetlenkedők, francia bíborosok. A keresztény világ két része szakadt. Francia, spanyol és Skótország az avignoni ellenpápa mellé állott, s a megoszlással járó viszonyok nyomán mindenütt erkölcsi romlás pusztított. Szent Vincét mélyen megrendítette az egyre hatalmasabbá váló nyomorúság. Beteggé lett, de az Úr megjelent neki, és küldte a bűnösöket megtéríteni, mert úgymond az én ítéletem közel van. Kezdő hitszónok korában elsősorban a nép elesettségét látta, s ezen akart segíteni. Később a főoknak, a szakadásnak megszüntetésén is fáradozott. Mint egy 20 évi missziós tevékenysége alatt bejárta hazáján kívül Franciaországot, a Rajna mellékét, Itáliát, Svájcot, Angliát, Skóciát és Írországot. Az ő működésének is nagy része volt abban, hogy Franciaország, Skócia és néhány spanyol tartomány visszatért a törvényes pápa hűségére. Mérhetetlenül nagyobb volt azonban a hódítás, amit a lelkekben végzett. Apostoli buzgósággal járt városról városra. Leveleiből értesülünk, hogy mennyit kellett fáradnia. Beszámol itt sikereiről is. 10 000 számra térítette meg az eretnekeket, zsidókat, mohamedánokat, az elvadult, hitük szerint nem élő keresztényeket. Sikerei azonban nem tévesztették meg. Világosan látja, hogy megszámlálhatatlan azok száma, akik még a halál árnyékában vannak. Miattuk aggódik, értük könyörög az Úrhoz. Rendfőnökének írja, legtöbbjük tudatlanságból hibázik, és nincs tanítójuk. Megrettenve gondolok a szörnyű ítéletre, amely a nép lelki vezetőire vár. Kényelmesen laknak palotáikban, míg az Úr Jézus vérén megváltott lelkek seregestül mennek tönkre, mert nincs segítőjük. Csak küldene az aratás ura jó munkásokat. Ezért a kegyelemért imádkozom szüntelen. Állandóan úton van, s napjában 3-szor is prédikál. Csak útközben ér rá, hogy beszédeire készüljön, mert a magvetés után a termést is le kell aratnia, a bűnbánókat kell gyóntatnia és feloldoznia. Ezek pedig ugyancsak sokan vannak. Maga nem is győzi, ezért misézésre és gyóntatásra segítőket gyűjt maga köré. Azoknak is akad dolguk. Csak Isten embere tudta így megindítani a bűnösöket. Akármit teszel, ne magadra gondolj, hanem Istenre. Ez volt szavajárása, s ez volt ige hirdetésének is titka. Mindig huzamos imádsággal készült szent beszédeire. Egyik alkalommal, amikor tudta, hogy igen magasrangú hallgatója lesz, elhagyta az imádságot a tanulmányozás kedvéért. A főembert nem hatotta meg valami különösen a beszéde. Máskor ismeretlenül vegyült ez a főember a hallgatóságba, mikor Vince a szokott módján készült, imádsággal, és mélyen megrendült ez az ember. Mikor a szentes megtudta, azt mondta, ez természetes. Az első alkalommal Vince beszélt, a második alkalommal Jézus Krisztus beszélt Vince által. Félelmetes szava eljutott mindenkihez, betöltötte a legnagyobb templomokat, végig harsogta a városok tereinek legtávolabbi zugait is. Nem bújhattak el előle, mintha az ítélet harsonája zengett volna hatalmas hangjában. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Jó volt, hogy meghallották szavait, mert bármennyire félelmetesek azok az igazságok halálról, ítéletről és örökkárhozatról, amelyekről ő beszélni szokott, ha szívesen megfeledkezik is ezekről a bűnös ember, az örök halál és kárhozat rémes valóság. Csak úgy kerülhető el, ha a valóság szerint komolyan veszi az ember a halált, az ítéletet, gondol ezekre és készül rá, hogy azon a nagy napon szelíd arccal forduljon feléje az örök bíró, s irgalmas kezével magához emelje. Örök békességet, örök üdvösséget szerzett Szent Vince is a szószéke előtt álló megrettent, megrendült szegény embereknek. 21 évig tartott ez a hihetetlenül őrlő apostoli munka. Hosszú évek után kifáradva, az apostolkodási munkában hazájába szeretett volna visszatérni, de ezt már nem érte meg. Mikor Észak-Franciaországban tartózkodott, 1419. április 5-én magához szólította őt az Úr. 62 éves volt. Sok üdvös oktatása közül hadd álljon itt ez az egy. Mikor még Valenciában volt, jött hozzá egy asszony, morgó, fortyogó ura van, állandó a házi pörpatvar. A szent biztosan tud erre valami szert. Vince csak ugyan rendelt ilyen csodaszert. Menj, lányom, kolostorunkba. A kapus testvér adjon vizet a kolostor kútjából. Mikor hazajön férjed, végy belőle egy kortyot. De vigyázz, le ne nyeld. Csodát érsz meg bele. Az asszony pontosan követte a tanácsot. Mikor megint megkezdte a férj azokat a szokásos, morgó beszédeket, az asszony nyomban vett a vízből, s jól összeszorította az ajkát. A férj még dörmögött egy darabig, azután elhallgatott. Nem sokára az asszony örömtől sugárzó arccal jelentette, hogy a titkos szer hatott, szent a házi béke. A szent mosolygott, nem a víz tette, hanem a hallgatásod. Még ma is járja Valencia környékén ez a mondás, így áll Szent Vince vizet, mindannyiunknak el kell. És gondoljunk ismét arra, ami Szent Vincének buzgóságát hevítette, bensőséges áhítattal tisztelte az Úr Jézus szenvedését, mi is a nagybőti időben nagyon nagy tisztelettel, kiemelkedő tisztelettel gondoljunk Jézus szenvedésére, s a másik gyermeki odaadással vonzódott a boldogságos Szűzmáriához, akit mi is kérjünk minden nap nagy buzgósággal.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
Április 5-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Vincéket. A Vincentius latin név rövidüléséből származó Vince győztest, győzedelmest jelent. Az egyháznak több kiemelkedő Vince nevű szentje van. Az egyik a keresztény hőskor egyik legünnepeltebb vértanúja, a három nagy diakónus egyikem. A másik kettő Szent István és Szent Lőrinc. A hispániai Valenciában tett vérével tanúbizonyságot hitéről 304 körül. Ismerünk és tisztelünk egy másik újkori szentet is, Palotti Szent Vincét, akinek széleskörű apostoli és karitatív tevékenységéből virágzó szerzetesi testületek nőttek ki. 1850-ben hunyt el, a katolikus egyház 1963-ban avatta szenté. Ferreri Szent Vincét is megemlítem, aki domonkos volt, a középkor egyik legnagyobb hatású vándorprédikátora volt ő, fél Európában hirdette a bűnbánatot. 1419-ben hunyt el. És véleményem szerint a legismertebb Vince nevű szent Páli Szent Vince, aki a szervezet szegény gondozás és lélekmentés legyűrhetetlen energiájú hősem, az irgalmas nővérek és a lazaristák rendjének alapítója. 1660-ban Párizsban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Vince nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Bár azt hiszed, rendben vagy, de valami még hiányzik. Nem tudod önmagadnak, hogy hazudjad el. Valami kell még a jónál, és sokkal fontosabb, ha valakiért aggódni kell. Azt hiszed, egybe vagy, és akkor kell a másik. Kimenekül szintelek a boldogság elől, de addig félsz még megállni, de hitt túlták a tér, most kéne megállj a kedvemét. Én mindig úgy vigyáznék rád, ne féljen semmi baj hozzád, tám még az a tű se bán, mi régit benne még. Én mindig úgy vigyáznék rád, távolom, hogy én jönnök kell. Azt hiszed, rendben vagy, de valami még hiányzik. Nem lehetsz önmagad, még azt teszed, mint más. Szabadon szállhat a szélen, s el nem érhet más. Se bán, mi régit benne még. Én mindig úgy vigyáznék rád, távol vagy légy közel hozzám. Független élsz úgy, mint rég. Szólj, hogy ha félsz, kellek még. Nem kell, hogy kérjen, engedlek száj. Már azt hiszem, rendben van végleg minden. Maradok egy magam, míg nem találok rá, aki az elképzelt jónál sokkal fontosabb, az, aki ért aggódni kell. Se baj, mi régen benne még. Én mindig úgy vigyáznék rád, távol vagy légy közel hozzám. Szabadon érezd majd, ha újra kellenék, ha újra kellenék, és most is kellek még.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 5-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. 1894-ben született dr. Zsedényi Béla, miskolci jogász professzor, az ideiglenes nemzetgyűlés elnöke. 1925-től 1944-ig a Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára volt, és bekerült Miskolcváros törvényhatósági bizottságába is. Emlékezete úgy él tovább a városban, hogy 1991-ben a Miskolci Egyetemen Zsedényi domborművet helyeztek el az Áper 6-os épületben, Máger Ágnes alkotását. 1993-ban egykori budapesti lakóházán a Veres Páné utca 14 szám alatt emléktáblát helyeztek el. Miskolcon, a Martinkertvárosban pedig még egy utca is viseli a nevét. 1900-ban született Spencer Tracy, amerikai színész, aki többszörös Oscar-díjas, elsőként nyerte el két egymást követő évben a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. 1937-ben a Bátor kapitányok, 1938-ban pedig a Fiúk városa című filmekben nyújtott alakításaiért. Mindemellett láthattuk még őt az Öreg halász és a tenger, valamint a Vadnyugat hőskora című filmekben is. 1908-ban született Herbert von Karajan osztrák karmester, aki a bécsi filharmonikusok vezető karmestere volt. Ugyancsak 1908-ban született Bette Davis amerikai színésznő, aki az egyik legismertebb filmsztár volt az 1930-as években. Többek között 1935-ben a Dangerous, 1938-ban a Jezebel és 1987-ben a The Wheels of August című filmekben is játszott. 1909-ben született Albert Broccoli amerikai filmproducer, aki az 1962 és 89 között készült James Bond filmek producere volt. New Yorkban született, teljes nevén Albert Romolo Broccoli, és olyan filmeknek volt a producere, mint az Aranypisztolyos férfi, a Holdkelte, a Polipkam és a Diamonds Are Forever. 1912-ben született Örkény István író, akinek legismertebb könyve az Egyperces novellák című gyűjtemény. 1916-ban született Eldred Gregory Peck, amerikai színész, aki 1962-ben a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat kapta a Ne bántsátok a fekete rigót című filmben nyújtott alakításáért. Mindemellett láthattuk őt a Vadnyugat hőskoram, az 1 millió forintos bankjegy, a Római vakáció, az Ő felsége kapitánya, az Úri becsület szó, az Elbűvölve, a Mennyország kulcsa és a Dicsőség napjai című alkotásokban is. 1946-ban született Bródy János Kossuth és Liszt Ferenc díjas, magyar énekes, gitáros, zeneszerző és szövegíró. Híres dalaim az Amikor én még kisrác voltam, a Goodbye London, a Little Richard, a Sárga rózsa, vagy Ha én rózsa lehetnék. És meg kell említenünk az István a király című rockoperát, amely Szörényi Leventével közös szerzeménye. 1950-ben született Agneta, az Abba együttes, svéd szőke énekesnője. És maradunk még mindig a zenénél, hiszen 1952-ben Budapesten született Tátrai Tibor, Liszt Ferenc díjas magyar gitáros, zeneszerző, a Latin Duo és a Tátrai Band együttes gitárosa. 1976-ban Miskolcon született Biros Péter, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, aki az év magyar vízilabdázója volt 2001-ben, 2003-ban, 2005-ben, 2008-ban és 2011-ben is. A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti és középkeresztjével is kitüntették, 2008-ban lett Eger és Budapest díszpolgára. Még ugyanebben az évben az év európai játékosává és a világ legjobb férfi vízilabdázójává választották. 2009-ben kapta meg az UNESCO Fair Play díját, és 2012-ben miniszteri elismerő oklevélben részesült. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1818-ban Nagyvenyimben hunyt el Varga Márton természettudós akadémiai tanár. Alsóbb iskoláit és a gimnáziumot Szombathelyen és Székesfehérváron végeztem, majd Győrben bölcseleti tanulmányokat folytatott. Először Komáromban tanított középiskolában, majd a Nagyváradi Akadémiához nevezték ki természeti és gazdasági tudományok tanárává. Innen 1809-ben a Győri Akadémiához helyezték át professzornak, majd az Érci apátság jószág kormányzója lett. Akadémiai tanárként sokat tett a természettudományok magyar nyelvű megismertetéséért. Három kötetes tankönyve a 18. századi tudományos eredmények magas színvonalú összefoglalása. 1796-tól volt tagja az Erdélyi Nyelvművelő Társaságnak. Mint nyelvművelő is a tudomány szaknyelvének kialakításán fáradozott. Fő művei a Gyönyörű Természet Tudománya és a Csillagos Égnek című alkotások. 1935-ben Rómában hunyt el Vecsei Ferenc, a Vecsei család híres hegedű művésze. Atya Vecsei János, majd Hubai Jenő tanítványa volt, Berlinben Joachim Józsefnél tanult. 10 éves korában Berlinben lépett fel először. Hangverseny útjai során bejárta Amerikát és Kelet-Ázsiát is. Elegáns játékmodorával, virtuóz készségével világhírt szerzett. Zeneműveket is írt, magyar virtuóz szólódarabokat hegedűre és szalondarabokat is. 1937-ben Budapesten hunyt el Audrey Árpád színész, aki színész családba született, 1876. szeptember 25-én Budapesten. 1898-ban kapta meg diplomáját az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián, és ezután vidéki évek következtek életében. Játszott Kolozsvárot, Debrecenben, Kassán és Temesváron is. 1904-ben szerződött a budapesti Vígszínházhoz, amelynek játékstílusában nem sikerült beilleszkednie. Végül levélben ajánlotta fel tehetségét Somló Sándornak, a Nemzeti Színház igazgatójának. Így lett a következő évben az ország első társulatának tagja. 1912-től rendezője, 23-tól örökös tagja, 31 és 35 között pedig az intézmény főrendezője. 1920 és 22 között ő volt a Budapesti Színész Szövetség alelnöke, majd 25-től elnöke. 29-ben lett a Színi Akadémia tanára, 30-tól igazgatója, 1917-ben pedig a Fészek Művészklub igazgatójaként működött. Mindemellett tagja volt a Kisfaludi Társaság Shakespeare Bizottságának, 29-től pedig a Magyar Rádiónál dramaturgi és főrendezői feladatokat is ellátott. Színészként elsősorban tragikus szerepeket osztottak rám. Eredeti beszédhibáját nem kis nehézségek árán küzdött elem. Utána a tökéletességig fejlesztett beszéd kultúrájával tűnt ki, és tanárként is a tiszta, kulturált beszédstílus átadásán fáradozott. Az első színészek egyike volt, aki a klasszikus szerepeket is realisztikusan, pátosz nélkül adta elő. 1977-ben Los Angelesben hunyt el Zádor Jenő, magyar zeneszerző, aki Bécsben és Max Regernél Lipcsében tanult zeneszerzést, valamint zenetudományt. 1922-től a Bécsi Új Konzervatóriumban, 35-től a Budapesti Zeneakadémián tanított. 1939-ben vándorolt ki az Amerikai Egyesült Államokban. 1940-től Hollywoodban tanított, és főként filmzenéket komponált. Stílusában Reger és Richard Strauss követője volt. 2011-ben Budapesten hunyt el Komlós Juci, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Jászai Mari díjas magyar színésznő. Komlós Vilmos és Pintér Irma színművészek gyermeke, Komlós András színművész testvére, Földesi Géza színész, színházi rendező és színigazgató volt felesége, Földesi Margit színművésznő édesanyja. Tanulmányait Rózsahegyi Kálmán színművészeti iskolájában végeztem 1935-ben. Először a Király Színházhoz szerződött, majd Szegeden, Miskolcon, a Szabad Színházban és a Fővárosi Operett Színházban is játszott. 47 után a Művész Színház, a Magyar Színház és a Vidám Színpad művésze lett. 57-től a József Attila, 65-től pedig a Thália Színházban lépett fel. 1977 óta a Nemzeti Színház tagja. Eleinte naiva és szubrett szerepeket játszott, később jelentős karakter színésznővé vált. A színház mellett számos jelentős filmben szerepelt, így például az Aranyemberben is. A közönség jól ismerhette a Szomszédok című teleregény Lenke nénieként. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1846-ban a Balaton Gőzhajózási Társaság megtartotta első közgyűlését. Az alapszabályt kézírásával Kossuth Lajos írta. A társaság gróf Széchenyi István elnökletével 1945. december 27-én alakult. 1903-ban a magyar labdarúgó válogatott először aratott győzelmet. A magyar labdarúgó válogatott második hivatalos mérkőzését játszotta Budapesten a Millenáris sportpályán. A cseh labdarúgó válogatott ellen győztek 2-1-re. Ez egyben a magyar válogatott első győzelmét is jelentette. A válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta. És végül, de nem utolsó sorban, 1927-ben római látogatása során gróf Bethlen István miniszterelnök olasz-magyar barátsági szerződést írt alá. a magyar kormány revíziós törekvéseihez Olaszországban talált szövetségest. Mussolini legfőbb célja a szerződéssel Jugoszlávia elszigetelése volt. Kedves hallgatóink, április 5-ei kalendáriumunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!